Jó estét kívánok a hallgatóknak, Exterde Tibor vagyok, itt van Pokorni Zoltán, az Országgyűlés Oktatási Bizottságának elnöke. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét kívánok ennek is.
Jó estét.
Hadd kezdjem azzal, amivel Hoffmann Rózsa államtitkárral kezdtük, azt hiszem, hogy két héttel ezelőtt a közoktatásról, a felsőoktatásról és a tanári életpálya modellről szóló törvények előkészítése most éppen hol tart?
Hát erről az államtitkár asszony tud igazán beszámolni, mert a törvény előkészítés ez a kormány munkája.
A bizottságnak át kell mennie.
Hogyne majd, ha a kormány ezt jóvá hagyta, és a kodifikációs munkát elvégezte. Én azt gondolom, hogy valamikor ez május végén kerül elénk.
Azt tudja most, hogy milyen ütemben? Melyik előbb, melyik később? Vagy egyszerre minden?
Hát ez egy... úgy hallom, hogy a felsőoktatás egy kicsit jobb állapotban van, mármint készültség szempontjával. A közoktatási törvényen rengeteg munka folyik. Szerintem nem lesz önálló törvény a pedagógus életpálya modell, tehát az beépül a közoktatási törvénybe, viszont közben folyik a Nemzetgazdasági Minisztérium berkein belül egy szakképzési törvény módosítás, ami legalább olyan fontos, mint az előbb említettek. Tehát és ez lesz a harmadik most nyáron. Én azt gondolom, hogy június-júliusban fog ezzel a parlament foglalkozni. Ha minden jól megy, akkor június közepére, 20-ára talán a vitát le is tudjuk zárni, és el tudjuk fogadni az új törvények.
Ezt Szél Kálmán tervből át kell vezetni ezekbe a törvényekbe bármit is, mert egyet biztosan tudunk, ez az oktatási korhatár végső meghatározása, amiről most nem tudjuk, hogy ez ennyi.
Igen, hát ugye ez is változik. A Szél Kálmán tervnek a törvénybe ültetésének egy jó példája ez, hogy hát mindenkit meglepett, voltak, akiket megrázott ez a 15 éves korhatár, amit én sem tartok jónak és szerencsésnek. No, nyilván a 18 éves, most épp hatályban lévő tankötelezettségi korhatár is inkább egy vágy volt, egy célkitűzés, ugye nem teljesült. Éppen a szakmunkás képzésből rostálódtak, kimaradtak ki, hát ezrével, tízezrével, egészen pontosan tavaly például 13 ezer gyerek. Tehát annak ellenére, hogy elvileg kötelező lett volna. Hozzáteszem a másik oldala is, hogy sikeresen megszerzett szakma esetén ki lehetett válni korábban is, 18 év előtt. Nem volt jó üzenet ennek a 15 évnek. Azzal együtt, hogy tudom, hogy az iparkamara Parag László vette a nevére ezt a javaslatot. A 16 az még egy elfogadható korhatár. Én legjobban annak örültem volna, hogyha egyáltalán nem csökkentjük, nem nyúlunk ehhez hozzá, mert még egyszer mondom, sikeres szakképzettséggel a mai törvényi rendelkezések szerint is ki lehet lépni az oktatási rendszerből, tehát aki szerzett egy szakmát 17 évesen, vagy akár 16, bár erre ma nincs lehetőség, akkor, vagy csak nagyon kicsi, akkor kiléphet az oktatásból, nem kell ott koptatni az iskolapadot.
Van arra valamilyen számítás, vagy korábbi tapasztalat, hogyha tegyük föl 16-nál állapítják meg az oktatás korhatárat, amiben most, mint a konszenzus mutatkozna, Hoffmann Rózsa is erről beszél, az akadémia elnöke is erről beszél, most nagyjából mindenki erről beszél, kivéve a Szél Kálmán tervet, akkor a munkaerőpiacra milyen régiókból hányan tudnak belépni? És ki fogja őket fölvenni?
Szerintem senki nem tud belépni a munkaerőpiacra 16 évesen, különösen most egy ilyen pangó válságos gazdasági időben. Ez egy olyan jogi lehetőséget nyit meg, vagy nyitna meg, amennyiben ez a törvény ilyen értelemben módosul, hogy azok a gyerekek, akik sikertelenek, és nem tud velük mit kezdeni az oktatás, hát ők kiléphetnek, nem kell, hogy hurcolja magával az oktatási rendszer.
Én azt szeretném,
hogyha minél inkább bent tudnánk tartani, és sikeresen szakmához juttatnánk ezeket a gyerekeket. Tehát nem azon kéne törni a fejünket, hogy hogyan szabaduljunk meg ezektől a gyerekektől, hogyan lökjük ki a rendszerül őket, hanem azon, hogy ne jöjjön létre egy ilyen helyzet. Tehát az elejével, az aljával, az óvodáztatással, az általános iskola megerősítésével, ahol ezeket a kudarcokat elszenvedik, ahol ez a hátrány kialakul.
Látja nyomát a vitákban annak, hogy ezt a fajta megoldást a többség preferálna?
Látom, sőt azt látom, hogy a kezdeti éles ellenállás, mert a Hoffmann Rózsával folytatott vitáinknak volt eredménye, vagy az ellenállás már a ilyen megegyezés közeli állapotban megy, tehát sikerült az államtitkár asszony, illetve csapata törvényt előkészítő gárda is elfogadta, hogy a kisgyerekkori nevelésre fókuszáljunk, az óvoda megerősítésre fókuszáljunk. Sőt, azt a javaslatukat, amiben egy ilyen nulladik felzárkóztató osztályba vitték volna be a gyerekeknek azon részét, akik nem iskola érettek. Ezt már úgy hallom, hogy föladták, aminek én személyesen nagyon örülök, mert ezt egy hatalmas veszélyes formának egy stigmatizáló, vagy ennek a veszélyét, a megbélyegzés veszélyét hordozó formának látom, nem csak én, hanem az oktatási szakma jelentős része. Tehát van eredménye ezeknek a vitáknak, előbb vagy utóbb jutunk valamire. Egy nagyon összetett dolog, érdemes fókuszálni az időnket, az energiánkat a csomópontokra, a kulcspontokra, és én azt gondolom, hogy az óvoda az óvoda megerősítésért, az elemiskola elejének, aljának a megerősítése az, ahova érdemes sok energiát, sok pénzt fektetni, mert akkor nem jönnek létre ezrével azok a kudarcos gyerekek, akik aztán tényleg 16 éves korukban nagy szemtelen kamasszal nagyon nehéz mit kezdeni, és csak rossz és rosszabb lehetőség között tud választani a törvényalkotás és a konkrét pedagógus maga is.
Egy rövid zárójelben el tudnám mondani, hogy mi okozta ezt a vitát az oktatási államtitkár és nagyon sok más kormányon belüli, párton belüli szervezett tömörülés műhely között?
Hát az, hogy az oktatás egy fontos dolog, és mindenki elhivatottan az üggyel foglalkozik, és bizony félreteszi az egyébként egy fontos személyes érzületeket. Tehát én fontosnak tartom, hogy a másik embert megbecsüljük, respektáljuk, tiszteljük, igyekszem aránylag udvariasnak lenni, vagy udvarias lenni, de még ennél is fontosabbnak tartom azt, ami a szenvedélyem, az oktatás. Tehát azok a gyerekek, akiknek a sorsáról mi döntünk közvetve, sőt néha nagyon közvetlenül is, azok a szememben sokkal fontosabbak annál, sem hogy most vállalok vagy nem vállalok vitát egy államtitkárral, egyébként általán becsült emberekkel.
Tehát, van-e?
És most... szerintem így van ezzel sokan, hozzáteszem nyilván az államtitkár asszony maga is, illetve a kormánynak az adott kérdésben oktatásban megszólaló egyéb tagja is.
Tud most olyan kérdéstől, amely további fontos vitákat válthat ki, még mielőtt a koncepciók a kormány elé kerülnének? Szóval most a műhelyeken belül miről szól a vita?
Hát részben a Szél Kálmán terv dobta követ a tóba.
A 15?
Egyrészt ezzel a 15-16 évvel, aminek mondom inkább az üzenete a fontos és a rossz, nem annyira a konkrét szabályozó ereje, mert az mondjuk pár száz gyereket, pár ezer gyereket érinthet, értük is kár, és mindent meg kéne tenni, hogy ne essenek ki a rendszerből, de nem alapvetően nem strukturális problémát jelent a 15 vagy 16 év. Ami meghatározó és strukturális, az az állam szerepvállalása. Illetve ennek a végig gondolása. Tehát abban majdnem mindenki egyetért, hogy a meglévő helyzet egy abszurd világot hozott létre. Valamikor 2008 környékén fordult át a mutató, tehát ma már többet várunk az önkormányzatoktól, hogy tegyenek be az oktatásba, iskolák, óvodák fenntartásába, mint amennyit a kormány vállal. Tehát ma már a helyi önkormányzatok vállalnak nagyobb terhet az iskola, óvoda fenntartásában, és kisebbet a központi kormányzat. Mondhatjuk azt, hogy ez a mögöttünk, hogy 8 év torzulása. Nagyjából 45%-ot fed le ma a költségvetési támogatás. Míg nem mondjuk 2002-ben, polgári kormány utolsó évében, ez megközelítette a 80-at. Nem érte el, de megközelítette. Így már előállt az a helyzet, hogy ott költünk kevesebbet, ahol a többet kellene. Azok a gyerekek kapják a kevesebb támogatást, akikkel szemben az lenne a méltányos, hogy esélyeket adjunk neki, esélyeket teremtsünk, hogy jobb, színvonalasabb oktatást biztosítunk, mert ez szolgálja az ő felemelésüket, felzárkóztatásokat.
De hogy jön ez a Szél Kálmán tervhez? Ezt a helyzetet próbálja orvosolni?
Ez ebben az abszurd helyzetben abban mindenki egyetért, hogy az állam a központi költségvetés nagyobb szerepvállalása indokolt. Azaz növelni kell a központi költségvetésből fakadó pénzek arányát az iskolák, óvodák fenntartásában. Idáig rendben vagyunk. A kérdés az, hogy ez hogyan valósuljon meg, és meddig menjen el. Ugye egyszerű magyar mondás, aki rendeli a nótát, az fizeti, vagy fordítva, aki fizeti, az rendeli. nagyjából ezen az állásponton van az NGM, Nemzetgazdasági Minisztérium. Ha az állam nagyobb szerepet vállal, akkor ő mond meg mindent. Akkor ő
nevezi ki az igazgatója
az iskoláknak, ő nevezi ki az igazgatókat, munkáltató, stb. Az önkormányzatok maximum megnyitó ünnepségen mondanak egy szép lelkesítő beszédet. Lehet ilyen rendszert építeni, van is ilyen pár Európában, mondjuk Romániában éppen ilyen volt mostanáig. Az alacsony hatások, a merevsége, drága volt amiatt, épp most áll át Románia is az önkormányzati iskola fenntartásra rossz tapasztalataik miatt. De elvileg lehet. Értve lehet egy olyan szisztémát is kialakítani, hogy ezt a nagyobb szerepvállalást valamihez kössük, hogy ne inflálódjon el olyan könnyen, ahogyan például Megyesi Péter idején nagyon hamar eltűnt ez a nekibuzdulás, így van. Kössük valamihez, közgazdászok úgy mondják, hogy egy naturáliához, ez mondjuk a pedagógusok bére. Én ezt a úgymond kompromisszumot képviselem ebben a vitában, hogy kell nagyobb állami szerepvállalás, de ez nem kell, hogy elérje az iskolák államosításának a szintjét, hanem egy elemet, a legnagyobb költségelemet, a pedagógus bért fedje le. Ezzel egyébként megágyazunk egy másik fontos dolognak, a pedagógus életpálya modellnek is, amelyik megköveteli, hogy egy sokkal összefogottabb, sokkal átláthatóbb bérpolitikát tudjunk kialakítani. Ennek egyik feltétel, hogy a kincstár fedi le teljesen a pedagógus béreket.
De ha a kincstár lefedi a pedagógus béreket, attól a polgármester nem csak egy szép lelkesítő beszédre lesz kárhoztatva.
Továbbra is ő a iskola programjának az elfogadója, a gazdája, gondnoka.
Annak ellenére, hogy nem ő fizet a zenésznek.
A pedagógusnak.
Hát a legfontosabb zenész a
iskolában. Így van, de ő felelős az épületért. Gondoljunk bele az ellenkezőjébe, gyakorlatilag megoldhatatlan feladat, hogy a 11 000 oktatási intézmény fenntartását, karbantartását, a padlócsiszolástól a villanyszerelésig egy központi vagy dekoncentrált szervek lássák el. A fűtési számlától a villanyszámláig mindent. Tehát ezt központosítani többe kerül a leves, mint a hús. Tehát semmit nem sporulunk rajta, a hatékonyságában rosszabb lesz. A pedagógusnál is, ugye az, hogy lehet-e fölvenni egy pedagógust, vagy sem, ez egy központi státusz számítás, státusz gazdálkodást ír elő, tehát továbbra sem úgy néz ki a dolog, hogy a polgármester rendel, a pénzügyminiszter megfizet, hanem egy alkú, mikor létesíthetünk egy pedagógus állást. És egy fontos dolog ebben az egész bérfinanszírozásban, hogy nem egy átlagbért kell finanszírozni, mert ez komoly feszültséget hozna a rendszerbe, hanem a konkrét pedagógus bérét. Tehát a polgármester dönti el, hogy mely pedagógust veszi föl az adott intézménybe, óvodába, iskolába, és az ő konkrét bérét utalja a kincstár. Ha nem így lenne, hanem egy átlagbért finanszíroznánk, akkor abba a csapdába toljuk be a polgármestereket, önkormányzatokat, hogy minél alacsonyabb képzettségű, minél fiatalabb, minél olcsóbb bérű pedagógust alkalmazzanak, hiszen egy átlag bérfinanszírozásnál így lesznek a leghatékonyabbak. Ha konkrét bért finanszíroz a kincstár, amire ma képes technikailag, akkor ezt a csapdát elkerüljük.
Ha a szülők oldaláról nézzük, ugye mi hozzászokhatunk ahhoz, hogyha valami az iskolában nem működik, akkor közvetlenül lehet menni az azt fenntartó önkormányzathoz, hogy ha nem jutunk dűlőre, a következő választáson leváltjuk. Most kihez megyünk, ha valami nem működik az iskolában?
Én azt gondolom, hogy bejön egy új szereplő, ez a oktatási kormányzati hivatal, oktatási hivatal, tehát olyan megyénként létező közigazgatási központ, ami részben ellenőrzi, részben segíti az iskolákat fenntartó önkormányzatok munkáját. Ez a középszint valaha megvolt, aztán a rendszerváltozás ezt levetette a hátáról, szétesett.
Ez az, amit szakfelügyeleti rendszernek hívtunk?
Részben szakfelügyeleti rendszer, részben hatósági ellenőrzés, részben egyfajta jogi szakigazgatási normatív felügyeleti rendszer. Megvannak-e szükséges eszközök, feltételek, a törvényeknek megfelelően járnak el, tehát ilyenfajta felügyeletre szükség van egy ekkora rendszerben. Még egyszer 11 000 ellátási hely, 8 000 intézmény, tehát ez egy nagyon nagy rendszer, ami ezt ennélkül, a középszín nélkül nem működik jól, vagy képes elzülleni. De alapvetően egy szülő a maga gondjaival, problémáival fölvették a gyerekét, nem, körzetes iskolába bejutott, nem. Továbbra is azt gondolom, hogy az a jó, ha minél közelebb a saját életéhez, minél közelebb az önkormányzathoz fordul.
De a minőséget ki fogja garantálni? Bocsánat. Ha van új szakfelügyeleti rendszer, az önkormányzat, az állami fenntartó, aki fizet a pedagógusnak és meghatározhatja, ha jól értem, hogy de milyen pedagógus kerüljön.
Ezektől a megyei szervektől várjuk, hogy ezt a minőséget kikényszerítsék az iskola fenntartóktól, illetve szakmai segítséget nyújtsanak nekik ahhoz, hogy ennek meg tudjanak felelni. Még egy problémát hagy hozzak ide, hogy vannak olyan kis települések, ahol ez nagyon nehéz. Tehát azért mi itt alapesetben egy normál méretű város szemével nézzük a világot. Hozzáteszem, ugye a önkormányzatok fele, kicsivel több, mint a fele tart fönt iskolát, és alig 300 önkormányzat tart fönt olyan iskola rendszert, ahova a gyerekek 80-82%-a jár. Tehát azért ez egy eléggé centralizált dolog. Nagyon nagy különbség van mondjuk egy 70-80-100 ezres város vagy kerület oktatási feladat ellátása között, és egy 2-3-4 ezres kis település helyzete között, aminek a működését mondjuk szétfeszíti egy iskola fenntartása. Őket tényleg szétnyomja. Ők azok, akik egyébként azt mondják, hogy vegye át az állam, végre szabaduljuk meg ettől a feladattól. Tehát van néhány pont, ahol indokolt az állam közvetlen intézmény fenntartásán is gondolkozni. Ilyen például ezek a kis települések, akik szívesen átadnák, ilyen strukturális okok miatt a kollégium, szinte valamennyi kollégium, hiszen a kollégiumnak az a furcsasága, hogy pont azok a gyerekek járnak oda, akik nem az adott városban élnek. Így tehát mindenki érdekelt a kollégium fenntartásában, csak épp az a település nem, akinek fönt kéne tartani. És ezért évek óta küszködünk, hogy ezt hogyan oldjuk meg, hogyan kéne 100%-osan finanszírozni a kollégiumokat, tehát ott a normatívának teljes egészében le kéne fedni a működést. Itt fölvetődik joggal, hogy ez lehetséges megoldás, hogy ezeket vegye át a központi kormányzat, ezeknek a fenntartását, szakmai ellenőrzését. Illetve van még egy probléma, ahol más okok miatt, belső tartalmi okok miatt ez fölvethető, itt a sérült gyerekek, a sajátos nevelési gyerekek felzárkóztatásának a kérdése. Itt a nem integrálható gyerekekről van szó alapvetően, fogyatékkal élő gyerekek. Ugye vannak, akik integrálhatók a többségi iskolába, és azt szeretnénk, hogyha ez minél sikeresebb lenne, de a integráltan nem nevelhető gyerekek ellátását az önkormányzatok valószínűleg sokok miatt nagyon gyengén tudták megoldani. Tehát itt éppen a gyerekek védelmében, az érintett szülők érdekében én az asztalra tenném azt a kérdést, hogy ezeket az intézményeket érdemes lenne központi állami fenntartásban üzemeltetni. Mm-hmm. És van egy harmadik, negyedik pont, a szakképzés maga, az egész nagy szakképzési rendszer, amit már az előző kormányzat, a Gyurcsány-Bajnai kormányzat is igyekezett kihúzni az adott önkormányzat döntési köréből, ugye a regionális fejlesztési képzési bizottságok alárendelte félig meddig. Azt gondolom, hogy maga az irány az jó, tehát az, hogy itt egy régiót szolgál ki egy szakképző intézmény, és nem csak egy város munkaerőpiacára, egy adott kerület munkaerőpiacára kell felkészíteni a gyerekeket, ez bizonyos. Tehát a szakképzésnél is indokolható egy regionális megközelítés vagy fenntartás. Itt fölvethető adott esetben, hogy itt is egy kormányzati fenntartás felé lépjünk el.
De most a kompromisszum az a választható állami ellátás felé megy, vagy az egységes állami ellátás kötelezettsége felé megy? Ha van egyáltalán kompromisszum, nem tudom, hogy ez hogy dől el.
Igen. Itt a mérlegnek két serpenyője van. Ha az embereket, a gyerekeket jobban kiszolgáló rendszert akarunk, amik figyelembe veszi az élet gazdagságát és sokszínűségét, és nem akar mindent egy kaptafára húzni, akkor egy ilyen rugalmas rendszert érdemes működtetni. Azaz választható. a mérleg másik serpenyőjében egy irányítási szempont van, ott a fönt lévők, a hatalmi pozícióban lévők szempontja dominál, én értsem, lássam, minél jobban tudjam ellenőrizni a rendszert, az pedig egy minél homogénabb, minél egységesebb rendszer és egyszerűbb rendszer követelne meg inkább. Én talán az avanyból is kiderül, az elsőnek vagyok a híve, hogy őrizzük meg ennek az oktatási rendszernek a rugalmasságát és sokszínűségét, mert végül mégiscsak a idejáró gyerekek és az azt igénybe vevő állampolgárok érdekében tartjuk fent, és nem az kell legyen az iskola szerkezet kialakításánál a legfontosabb szempontunk, hogy az irányító jól érezze benne magát, és egyszerűen átlássa a rendszert.
De a miniszterelnök is úgy gondolja, ahogyan, amikor nagy a szükség, kevés a pénz, és egy egyszerűbb, jól irányíthatóbb rendszert azt alig, hanem olcsóbban ki lehet hozni?
Ez egy nagy kérdés, hogy az államosított rendszerek olcsóbbak-e vagy sem. Mert minél inkább centralizálunk valamit, annál több emelet bürokrácia épül be az intézmény és a döntési jogkörökkel, hatalommal felruházott emberek közé, és ez pénzbe kerül. Nem is csak az ott dolgozó emberek kerülnek pénzbe, hanem az idő kerül pénzbe. Mert egy nagyobb központosítás, nagyobb bürokráciát és lassabb döntési rendszert hoz létre. Minél közelebb van a döntésre felhatalmazott szereplő, politikus a problémához magához, minél földszintesebb ez az épület, annál valóban annál sokszínűbb is, kevésbé ellenőrizhető, de annál gyorsabb és annál rugalmasabb, és annál jobban ellenőrizhető a polgárok számára.
De ma hogy látja, a rugalmasság vagy az ellenőrizhetőség hívei vannak többségben? Ha egyáltalán ez a kérdés számít.
Ez egyik legfontosabb kérdés. A kormányok mindig centralizálni akarnak, én ezt láttam. Pártállástól függetlenül minden kormány apparátusnak az a meggyőződése, hogy azért mennek rosszul a dolgok, nem azért mennek rosszul a dolgok, mert kevés a pénz, meg ők nem látnak eléggé élesen a jövő homályán keresztül, hanem azért, mert az önkormányzatok ellenállnak. Vegyük el a jogköreiket, és majd akkor rend lesz, katonás fegyelem, bokacsattoktatás, és így tovább. Ez valahogy kiirthatatlan a központi közigazgatásból. Ez jelen volt most is, jelen van most is, jelen volt 5-10 évvel ezelőtt is. A helyi szereplők pedig néha önös érdekek miatt, hogy hát az ők is hatalmuk, szemétdombjuk, ő nevezik az igazgatót, nem vitatom, van ilyen is. De én azt látom a polgármesterek többségén, hogy nem úgy néznek az iskolájukra, hogy ez egy hatalmi pozíció, hogy ki az iskola igazgató, hanem pontosan érzékelik, hogy ez nagyon fontos az ott élő emberek számára. És a önkormányzatok többsége ingét gatyáját ráköltötte az iskola felújítására, működtetésére. Még egyszer, az elmúlt 8 évben az állam drámai módon vonult ki az oktatás finanszírozásából. És az önkormányzatok vették a vállukra ezeket az intézményeket. És nem azért, mert itt hatalmi osztozkodásnak látták a helyét és terepét, hanem azért, mert szerették, fontosnak tartották az iskolájukat, az óvodájukat, és azért, mert látták, hogy az ott élők ezt várják el tőlük.
De ma van elég meggyőző ereje a fideszes önkormányzati vezetőknek ebben a kérdésben?
Én nagyon bízom benne, hogy van. Nem csak önmagában a fideszes önkormányzati vezetőknek, hanem abban, hogy ez egy működőképes, fenntartható rendszert akarunk létrehozni, ahol úgy kell az állam a központi költségvetés nagyobb szerepvállalását igényelni pénzügyileg, hogy az ne jelentse azt, hogy egy kaptafára kell húzni mindent, és államosítani kell mindent. Nem meggyőződésem, hogy sokkal több pénzt emészt föl maga az államosítás gesztusa, a centralizáció költsége, az apparátusban, időben, hatalmi jogkörök összehúzásában, mint amennyit mondjuk nyerne egy egységesebb és ellenőrizhetőbb oktatási struktúrával a pénzügyi kormányzat.
Hírek következnek utána, innen folytatjuk. Pokorni Zoltán az Aréna vendége.